és leballagtam a nappaliba. A szundikáló Sandra felriadt, amikor megreccsent lépteim alatt a lépcső. Na mi van, Sherlock Holmes? Talált valamit? Szó nélkül megráztam a fejem. Akkor behunyta a szemét, és hanyat feküdt a heverőn. Amikorra hazaértem, tökéletesen kitisztult a fejem, annyira, hogy az már szinte elviselhetetlen volt. Így aztán kénytelen voltam leballagni a még éjszaka is nyitva tartó drugstore-ba, hogy magamhoz vegyek valamit. És amíg lefelé mentem a lépcsőn, egyre azon törtem a fejem, hogy mi a fenének kellett nekem belekeveredni ebbe az ezerszer is elátkozott ügybe. Végül lehetett már éjfél is, újra sikerült megszívnom magam. Beleroskadtam kedvenc karos székembe, és magam elé tettem a kék fedelű memóriafüzetet. Bár nagyjából tudtam, mi van benne, mégis kíváncsi voltam, hogyan látja egy 9 éves kisfiú a tragédiát. Talán azért is érdekelt annyira, mivel nekem soha nem volt gyermekem. Leoltottam a csillárt, és felkapcsoltam a falikart. Töltöttem egy pohárkával, de ezt már nem nyeltem le, sőt. Elhatároztam, hogy addig egy kortyot sem iszom belőle, amíg végig nem böngésztem az egészet. Már abban azért nem voltam olyan biztos, hogy ital nélkül kibírom az utolsó oldalig. Mondtam már, hogy eléggé vékony memóriafüzet volt, kékkel bekötve. Olyan csomagoló papír borította, amilyet mázsa számra lehetett kapni minden papírkereskedésben, főleg szeptember idején. Az összehajtott kék papír sarkai vékony, átlátszó ragasztócsíkkal voltak rögzítve, ahogy azt az alsóbb osztályokban kötelező. Látszott a füzeten, hogy Roloff rendszeresen és kötelességtudó kis emberke módjára vigyázott rá, aki tisztelte az iskolát és mindent, ami vele járt. Már-már kinyújtottam a kezem, hogy meghúzzam a viszkis poharat, aztán szégyenkezve tettem vissza a füzet szélére. Erőt vettem magamon, és a néző segítségével fennhangosan olvasni kezdtem a feliratot. Roloff Till, titkos napló. A tulajdonképpeni napló a második oldalon kezdődött. Az első közepén egy furcsa jelmondat volt, amelynek első pillanatra nem láttam semmi értelmét. Bevallom, még később is sokat töprengtem rajta, hogy valóban megértettem-e, vagy Roloff megértette-e a mondatból hallatszó segélykiáltást. Levertétek a himport szárnyaimról, nem repülhetek többé, mondta a lepke, és lehullott a porba. S mellette a költő vagy író, Nils Bengtson. Soha az életben nem hallottam róla. Kicsit még eltöprengtem a mondat értelmén, aztán fordítottam egyet oda, ahol a tulajdonképpeni napló kezdődött. December 14. Ebbe a füzetbe írom már a mai napot, a múltkori betellett, és hiába kerestem olyat, mint az volt. Donald úr a papírkereskedésből azt mondta, hogy olyat már nem gyártanak. Pedig az spirálos volt, sokkal jobb, mint ez. Abból ugyanis ki lehetett tépni egy-egy oldalt, amire azért néha szüksége van az embernek. Mondjuk, ha az ember pacát csinál a naplójában, mert a naplót feltétlenül régi tollal kell írni. Berti azt mondta, hogy ennek csak így van jelentősége. A legjobb lenne persze lúdtollal, mint sok száz évvel ezelőtt, csak hát ma már olyan nehéz lúdtollat szerezni, őszintén szólva, én még ludat sem láttam soha. De azért ez a füzet is megteszi. Nem sokára itt a karácsony, ma egész délelőtt azon gondolkodtam, hogy mit kérjek a fa alá. És mivel az egész osztály ezen gondolkodott, nagy balhé is lett belőle, rossz kisasszony észrevette, hogy senkinek nincs ott az esze, erre lecsapta a naplót, és sorban kezdte kihívni az osztályt. Kikapcsolta a regisztráló kompjútert, a tesztautomatát, sőt, még a kontrollkészüléket is. Csak úgy egyszerűen feleltetett. Kihívott valakit és kérdezett, annak meg azonnal kellett válaszolnia. Még azt is megtiltotta, hogy az elektronikus kisokost használjuk. Én a magam részéről képtelen lettem volna korábban feltételezni, hogy rossz kisasszony valaha is ilyen inkvizíciós módszerekhez folyamodik. Mondanom sem kell, hogy aki csak felelt, a legalsó határértéket kapta, hiszen elektronikus kisokos nélkül olyan biztos az alsó határíték, mint a sicc. Mintha a nagyot hallótól elkoboznák a rezgés erősítőjét. Na, gondoltam magamban, Roloff Till, ma te sem úszod meg az ügyet, s annyira el voltam keseredve, hogy már előre feladtam az egészet. A kisokost ugyanis ki kellett tennem a pad szélére, onnan bámult rám szomorú digitális szemmel. Hiába volt 100 000-nél is több adat a memória egységében, nem segített most rajtam semmi. Amikor rossz kisasszony Taulert szólította, már nagyon el voltam keseredve, arra is gondoltam, hogy esetleg rosszul létet színlelek, de hát képtelen lettem volna rá, hogy átverjem a klinikai ellenőrző nyomtatott áramköreit, mint a felsőbb osztályokból némelyek. Ha beültettek volna az érzékelő székbe, azonnal kimutatta volna, hogy szimulálok. Így aztán csak ültem és vártam, hogy rossz kisasszony kiszólít. Tauler természetesen megkapta a legalsó határértéket, de ehhez képest jól tartotta magát. Még el is mosolyodott, amikor visszafelé jött a helyére. Persze, mi azért tudtuk, ezt a mosolyt nem kell komolyan venni. Szegény Tauernek alaposan befűtenek majd otthon. Mondom, már-már emelkedtem felfelé, hogy én is kiballagok rossz kisasszony elé, mikor megszólalt a zene. A lézercsillagok is felvillantak a katedra fölött, az ajtók pedig automatikusan kitárultak. Alig akartam hinni a szememnek, az óra véget ért. Rossz kisasszonyt azonban nem olyan fából faragták, aki csak úgy hagyja magát. Bekapcsolni az üzenőszallagot dörrent ránk, bár már mondtam, hogy az ajtók kinyílottak. A folyosóról kíváncsi felsősök kandikáltak be, és kárörvendő képpel kacsingattak felénk, amikor az üzenőszallagok forogni kezdtek. Mondhatom, hogy rossz kisasszony alaposan eláztatott bennünket, elmondta, hogy figyelmetlenek vagyunk, nem vesszük át rendesen a házi feladatot, sőt, többünk elektronikus kisokosának már hetek óta kimerült az akkumulátora. Különösen az űrhajós szülők figyelmét hívta fel, hogy jobban ügyeljenek távollétük alatt a gyermekeikre. Ha nem hagyják el a nagy rendszert, állandó kapcsolatban lehetnek a családdal, és ilyen esetben az iskola nem fogad el kifogást. Éppen elég gond van azokkal, akiknek a szülei más naprendszerek között kószálnak. Csak így mondta, kószálnak. Ebből aztán világos volt, hogy rossz kisasszony nagyon mérges, és hogy valami más is bántja, mint a mi közeledő karácsony okozta a figyelmetlenségünk. Mikor végre megszabadultam az iskolától, tudtam, hogy apa még nincs otthon. Mivel a nap szépen ragyogott, elhatároztam, hogy nem a mozgójárdán megyek, hanem mellette. Zsebre vágtam a kisokost, és a másik két kazettát már kész is voltam. Roppantul szeretek ugyanis napsütésben sétálni. Szandra a körmeit manikűrözte, mikor hazaértem. Csak akkor éreztem, hogy pokoli éhes vagyok, amikor kinyitottam az ajtót. Szandra annyira el volt merülve a munkájában, hogy szinte észre sem vette az érkezésemet. Kénytelen voltam nagyot köszönni, Szandra ekkor felém fordult bágyottan és rosszkedvűen. Hello, mondta minden lelkesedés nélkül. Ebből aztán tudtam, hogy az anyámnak ismét depressziója van, amitől mindig szomorú lesz és pénzt vesz ki a bankból pszichológusra. Bár nem nagyon tudom, hogy miért kell anyának pszichológus vagy pszichoanalitikus, azt azért megfigyeltem, hogy általában akkor tájt vannak depressziós tünetei, amikor apa valahol a távoli naprendszerek között bolyong. Ilyenkor aztán nyakra főre analizáltatja magát. Bár nem tartozik ide, és nem is egészen világos előttem a dolog, azért azt elmondom, hogy amikor egyszer apa visszatért a rákból, anya panaszkodott neki, hogy megint kénytelen volt elmenni a pszichoanalitikushoz. Ez néhány éve történt, és én akkor még jóval kisebb voltam. Apa csak nevetett és átölelte Szandrát. Aztán mondott neki valamit, amit én nem értettem, jobban mondva nem hallottam, mert anya fülébe súgta. A mondat végét azért elkaptam, de nem volt az egésznek se füle, se farka. Kell neked nem pszichoanalitikus, dörmögte apa anya fülébe, amitől Szandra elpirult és hátba vágta apát. Minden esetre tény, hogy egészen addig, amíg apa ismét el nem indult a naprendszeren túlra, nem kellett neki analitikus. Most azonban megint rajta volt a depresszió. Ezt abból is láttam, hogy megengedte, ne a konyhában, hanem a nappaliban egyen meg az ebédemet. Ilyenkor ugyanis nem törődött annyira a rendel, mint amikor nem volt rajta a depresszió. Fölmentem hát a konyhába a sütőautomatához. Te jó szagú úristen, senki emberfia el nem hinné, hogy mi minden nem volt odafirkálva a kódszámok helyére. Egyszerűen képtelen voltam elolvasni Szandra számait, a betűjelekről nem is beszélve. Tudtam, hogy most le kell mennem, és meg kellene kérdeznem Szandrát, csak hogy azt is tudtam, hogy ilyen állapotban úgysem emlékszik semmire. Oda guggoltam hát a kompjúter elé, és megpróbáltam betáblálni Szandra felfirkált jeleit. Kétszer is hiába próbálkoztam, a tűzhely felett kigyulladt a piros lámpa az ehetetlen jelzés alatt. Már-már arra gondoltam, hogy kikapok valamit a hűtőszekrényből, amikor az utolsó próbálkozásomat siker koronázta. Igaz, egy másodpercnyi időre ismét felvillant az ehetetlen lámpa,